mert kiszabadítottál fogságomból, van három kívánságot, kisgazdám.
Hú, akkor érjük utol az, nem is, inkább legyen 3,8%-os, vagy nem, legyen kerek a szám.
Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező varázsszőnyeges utazás, a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Millás reggeli.
Kiengedjük a szellemet a palackból.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Megyünk tovább a Millás reggelivel, 8 óra 12 perc van, és április 28-a, hétfő, a stúdióban Ács Gábor.
És Kántor Endre.
És a kedves hallgatók természetesen írnak nekünk több fórumon, például a 0636980980 számon. Itt WhatsAppot, SMS-t és Viber üzenetet is küldenek, és természetesen a Facebookon keresztül Messenger alkalmazással is írnak. Úgyhogy ezekről is majd fogunk böngészni. Melyik az érdekes, amit te találtál?
Egyet emelnék most hirtelen, csak egy érdekes hozzászólás. Budai népesség adatokat is érdemes figyelembe venni, hogy hány új gyerek születik, és hányan tartanak inkább kutyát gyerekként. Ezt nem tudom, de hogy a demográfiai adatok azok eléggé kedvezőtlenek. A legutolsó és a múlt héten az nagyon-nagyon negatív volt, hogy ez a kutyás összefüggés hogy van? Hallgató többet tud, mint mi ezek szerint.
Lehet, hát ugye van ilyen, persze, de jó, lehet, hogy a konferencián például ilyen smi is szóba kerül. Nekem azt tetszik, hogy Magyarországon azért elég komoly etológiai kutatások és eredmények vannak, akár az ELTE-n is, vagy szerintem főleg az ELTE-n. Azt lehet látni és olvasni eredményekben, nagyon izgalmas cikkeket szoktak közölni, úgyhogy ezt lehet követni. Tehát ilyen szempontból nem csak Csányi Vilmos neve merülhet fel, hanem azért másoké is. Úgyhogy pont valamelyik nap láttam egy dokumentumfilmet, ami angolul, angolok, angol készítésű volt, és onnan került át valamelyik magyar ilyen lifestyle csatornára, és képzeld el, hogy benne volt az ELTE, és az ELTE kutatásai, kísérletei, ami a fura volt, hogy szinkronizálni kellett, mert angolul beszéltek benne a kutatók, és ugye szinkronizálták magyarra, és közben kiírták a nevüket. Minden esetre erre is rá lehet keresni, nagyon érdekes. Na jó, megyünk tovább, mert dolgunk van, adóvilág rovatunk jön.
Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja. Történelem, gazdaság, adózás, politika.
Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
És itt van a vonalban velünk, a telefonvonal túlsó végén Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere. Jó reggelt, szervusz!
Jó reggelt, sziasztok!
Ugye azt nézzük, hogy milyen olyan országok vannak, ahol elég jó a Human Development Index és a GDP növekedés, és hát ugye azt lehet látni, hogy Indonézia, Dél-Kelet-Ázsia legnagyobb gazdasága, elég gyorsan fejlődik. Most éppen csökkentik a várakozásokat, de így is 5% körüli növekedést érhetnek el idén és jövőre is, legalábbis gazdasági növekedés területén. Úgyhogy a HDI és a GDP növekedés, erős növekedési országokat vesszük sorra, Indonéziában vagyunk.
Így van. Hát ez egy hatalmas ország, nagyon sok leggel rendelkezik, és jó látni rajtuk egyébként azt, hogy ezt a stabil, mert az 5%, amit mondtál, ezt ők lassan 20 éve, 25 éve stabilan hozzák. Ez egyfajta társadalmi fejlődéssel is jár. A HDI index az gyakorlatilag a várható élettartamot, az oktatást és az életszínvonalat veszi figyelembe, és ennek a növekedésében mutat ez az ország, és már az elmúlt években egy elég stabil növekedés. Na most maga az ország egyébként egy nagyon gazdag és egy nagyon speciális ország, hogy néhány leget is mondjunk róla. Gyakorlatilag a legtöbb szigetből álló ország a Földön, 17.500 szigetből áll, ami nagyon jelentős. A fő sziget, amit úgy ismerünk nagyjából, az gyakorlatilag Szumátra, Borneo. A Borneo már egyébként osztoznak Maláziával és Brunei-el, akkor a Jáva, és hát emellett ugye ott van még Papua-Új-Guinea és Sulawesi szigetek is, tehát Papua-Új-Guineának csak a felét, tehát a felét birtokolják, és hát így innen is tudjuk helyezni körülbelül, hol van egyenlítő körüli ország ennek megfelelő éghajlattal. A lakosságuk egyébként 285 millió, tehát és egy folyamatosan növekvő lakosságról beszélünk, és így az ország területe meg 1,9 millió négyzetkilométer. Na most, hogy egy picit lássuk, hogy milyen paraméterei vannak, a világ hatodik legnagyobb aranykitermelője, gyakorlatilag a világ első számú molmedán ország, a legnagyobb molmedán ország, a G20-as ország egyébként, tehát a top 20 gazdaságokban benne van, és hát ugye úgy néz ki, hogy ami ásványi kincsekben, tehát aranyban hatodik, nikkelben első részben hetedik, olajban is top 30-as, tehát gyakorlatilag rengeteg mindenük van. Na most a történetük, mielőtt így a földrajzon végigmegyünk, a történetük érdekes, ősi idők óta lakott terület ez a terület, de a portugálok előtt gyakorlatilag arab kereskedők jártak errefelé, és ők hozták el egyébként az iszlám kultúrát a szigetekre, de 1512-ben megjelentek a portugálok, majd 1600-tól a hollandok. És a hollandoknál azért érdekes, mert a VOC-nek, az ő kelet-indiai társaságuknak ez egy alapvető fő területe lett, és innen a fűszerkereskedelmnek a meghatározó területe lett. A VOC-ról annyit kell tudni, hogy ha a historikus értékeket összerakjuk, akkor az egy akkora cég volt a világon a maga idejében, hogy a mai viszonyok szerint, mintha egyesítenénk az amerikai, én azt hiszem, Google, hogy hívják ott, Apple, és így nem.
Az amerikai nagy tech cégeket, igen.
Igen. Tehát ők a maguk idejében, tehát el tudjuk képzelni, hogy mekkora kereskedelem bonyolult. Nyilván nem csak Indonézián keresztül, de azért a holland kelet-indiai társaság jelenléte az nagyon jelentősen meghatározta ennek a területnek a fejlődését. Érdekes módon kulturálisan nem annyira. Tehát a lakosság alig beszél hollandul, tehát valójában ez a fajta kulturálisan nem érintett őket ez meg. A japánok a második világháborúban 42-44-ig el is foglalták, tehát megszállták ezt a területet, majd aztán 49-ben független lett, a hollandoktól leváltak, tehát a gyarmatot úgymond visszaadták, és hát 65-től jött egy Suharto pucs, ami aztán 2004-ben vezetett szabad választásokhoz, ezt majd otthon megelemzi, hogy ez mit is jelentett, de egy biztos, hogy ez a terület az összes tagoltságával és problémával folyamatosan fejlődött. És ami igazából meglepő, hogy egy ilyen széttöredezett, mert egyébként ezeket az elképzeli az ember, hogy tudták középkori rendszerekbe ezeket a területeket működtetni, hát az valami elképesztően nehéz lehetett. Tehát itt azért tényleg kiterjedésben akkora területekről beszélünk, amik ilyen, hát ilyen Európa többszöröse. Tehát nagyon-nagyon nagy területek. Viszont egy látszik, hogy az ázsiai kereskedelem egy jelentős útvonalát adják, mert a Szingapúrnak a másik oldalán ők vannak gyakorlatilag, tehát azt azért látni kell, és a Szumátra az ugye Szingapúrral szemben van, és az pedig a Malakaszoros a világ legforgalmasabb kereskedelmi útja jelenleg, tehát ők azért itt nagyon benne vannak, és van is mit betenniük ebbe a kosárba egyébként, mert nagyon meghatározó exportőrök, nem csak alapanyagban, hanem sok másban is. De az USA vonatkozásában megnéztem, hogy ők hogy állnak az USA-ban, hát ők 32%-ot kaptak így vámba, de úgy tűnik, hogy ezt ők valahogy tudják kezelni, mert már rögtön azt hiszem az első 20-ban benne vannak így, akik tárgyalnak az USA-val, és eléggé lelkesek a nyilatkozatok. Egy a lényeg, hogy ők rengeteg pálmaolajat, cipőt és kakaóvajat exportálnak az USA-ba, és onnan alapvetően egyébként szóját és olajat importálnak. Tehát ez az ő esetük. De úgy tűnik, hogy őket azért ez az egész amerikai dolog annyira nem befolyásolja. Ez az ő GDP-üket esetleg egy picit visszalökheti, de olyan iparágokban vannak ők ott, amik nagyon jelentősek. Tehát ez a GDP 5%-a ez valószínűleg nagyon simán maradni fog, és hogy értsük, hogy mit olyan jelentősek ők, nagyon erős fintech központ ma már Indonézia, ami meglepő, mert egyébként tényleg ez egy olyan szempont, amit, hogyha ránézünk a fintek, ázsiai fintek listákra, akkor látjuk, hogy azért Szingapur, Hongkong, Kína és India mellett Indonéziának bekerülni erre a térképre, az nem kis eredmény. Tehát én úgy gondolom, hogy a fintek irányuk petrokémiában jók, az infrastruktúra építésben, ez itt egy folyamatos dolog egyébként a nagy szigeteken is, a vasút és itt a rengeteg építése, az nagyon komoly energiákat köt le. A mezőgazdaság is jelentős, illetve az egészségipart is erősen tolják. Tehát azt kell látni, hogy az indonéz ipar az nem egy, az Indonézia nem egy agrárországban már, hanem egy iszonyú erős technológiai lendületet nyom, és de tavaly is beszéltünk róla röviden egyébként a digitalizáció kapcsán.
Igen.
És ott már lehetett látni, hogy egy nagyon komoly gazdasági fejlődés előtt van, tehát 2050-re akár negyedik helyre is látják a gazdaságát. Na most milyen iparágak vannak? Nagyon erős az automatizációjuk, a robotikában ott vannak, zöld iparágakban jelentősen ott vannak, az internet penetrációjuk baromi erős, különböző új alapanyagokkal, 3D printinggel, ipar 4.0-ás járaik vannak, szóval itt tulajdonképpen az ember azt gondolná, hogy az egyenlítő könnyékén valahogy el vannak a melegben, de valójában ez nem igaz, mert hihetetlen technológiákat hoznak, és hihetetlen termelés folyik ott. Tehát magyarán Indonézia nem egy rövid távú szereplője a statisztikák első legerősebb szakaszának, hanem hosszabb távúnak. Na most én azt láttam, hogy az adórendszerüket nézve, hogy semmi különös nincs benne, sőt igazából egy picit például az áfájukat évről éve tornázzák, most el is jutottak egy olyan határa, ami 10%-ról indultak, aztán 22-ben 11%-ra tették, és most 25-ben 12%-ra tették. Nyilván ennél a gazdasági méretnél ezek jelentős bevételek lehetnek, de ennél a 12%-nál már csak bizonyos luxus körökre tudták rátenni, mert azért a népesség körében ez nem adott sikert, és ez egy probléma lett volna, de egy biztos, hogy kell nekik is a pénz ahhoz, hogy fejleszteni tudják tovább az országot. Jól lehet, egyébként nem eladósodottak, tehát a GDP arányos eladósodottságuk az 38%-os, 39%-os, és az egyáltalán nem rossz. Tehát ez mindenképpen egy jó alap. Na most a társasági adórendszerük az sem egy ilyen világbajnok, tehát 22% az általános mérték. Ha a tőzsdéjegyzett cég van, most nem hiszem, hány tőzsdéjegyzett cégük van, de nyilván van jó egy pár, az 19%-ot fizet, és a kis középvállalatok egy 50%-os kedvezménnyel mennek, tehát 11-jel. Tehát ez összességében. Most az SZIA-juk meg sávosan megy 5 és 35 között, tehát azt lehet mondani, hogy ennek a régiónak a motorja biztosan nem az adórendszer, hanem azt lehet mondani, hogy maga az a fajta potenciál, ami egyrészt a erőforrásokban itt van, de ideértve az embereket is, az egyre képzettebb embereket is, másrészt pedig az ázsiai konjunkturális környezet, amiben ők itt vannak és olcsók. Egyébként a textil GDP-jük európai mércével még így is baromi alacsony, mert 10-12%. Tehát mi pedig 30 fölött vagyunk. Tehát azért az állami elvonások itt még viszonylag alacsonyak, de azért tegyük hozzá, itt az állam sokkal kevesebbet ad. És nem a földrajzi távolságok okán, hanem egyszerűen azért, mert ezek a társadalmak egy kicsit másképp rendezkednek be, mint társadalom biztosítás és más oldalról. Tehát gyakorlatilag én azt gondolom, hogy Indonézia ilyen szempontból egy baromi érdekes terület. Nagyon sokat fogunk még velük találkozni, egy transformálódó gazdaság, és engem nagyon meglepett az, hogy kulcsiparágokban milyen mértékben haladnak. Nyilván a szigetek nem egyformán haladnak, tehát itt a fő szigetek azok, ahol megy a fő előrelépés, és nem mind a 17 000 szigeten, de ettől függetlenül azt látni kell, hogy ezek a területek azért nagyon komoly kilátásokkal rendelkeznek. Jó, az egyfőre jutó GDP még mindig csak egy töredéke a magyarnak, mert ők 4000 dollárnál vannak, mi pedig 21 000-nél, de ettől függetlenül úgy tűnik, hogy ez a fejlődési hívük, ez töretlen is. Ahogy látom, ez az új vámrendszer sem fogja őket romba dönteni. Másrészt azt is látni kell, hogy ők ugye ASEAN országok is, országok közé tartoznak, és ez nekik, ez az ázsiai közösség, ez egy nagyon erős közösség. Tehát,
itt mondtad itt a tőzsdén látni lévő cégeket, közben ránéztem, hogy régebben úgy hívták, azt hiszem, hogy Jakarta Stock Exchange a tőzsdét, ami most Indonesia Stock Exchange névre hallgat, az IDX a neve, és az első három cég piaci kapitalizáció szempontjából nagyok felül menve, az első az a bank, a Central Asia Bank, a második egy megújuló energiával foglalkozó cég, a Barito Renewables Energy, a harmadik pedig egy ilyen infrastruktúrával, fejlesztéssel és kemikáliákkal foglalkozó cég, a Chandra Asri Pacific. Ezek a legnagyobb cégek.
Hát igen, és mondom, ez az ország azért, úgyha belegondolunk, akkor honnan indult, tehát ahhoz képest tényleg eléggé látványos a fejlődés. Ő csak akarta önmagában használni, a perifériájával együtt 34,5 millió lakost vonz, amivel lassan Tokió környékére jut fel nagyságrendbe. Tehát összességében én így szerettem volna elmondani, szóval itt Ázsiában nagyon szép fejlődések vannak, de nem csak GDP, hanem itt most még HDI-t is nézünk, mert aztán később lesznek olyan országok, ahol csak a GDP fog nőni, és a HDI nem annyira. De itt úgy néz ki, hogy ez a jólét, ez általánosan javul, és a várható élettartam is. Tehát egy csomó minden úgy tűnik, hogy elég szépen fejlődik. Szóval ez egy igazi, szerintem sikersztori, így ezekből a szempontokból nézve.
Oké, akkor lehet majd egy kis quizt csinálni a kedves hallgatókkal, hogy ki az, aki fejbe meg tudja különböztetni Monaco, Indonézia és Lengyelország zászlaját. Szóval nagyon izgalmas, mert ugyanaz a piros-fehér, mint a három zászló, hogyha egymás mellett lobognának, akkor azért nehéz dolga lenne mindenkinek. Az a lényeg, hogy a Indonézia az fölül pirossá, alul fehér, Lengyelország fordítva fölül fehér, alul piros, és Monaco is fölül piros, alul fehér, viszont ott az arány az nem annyira téglalap arány, mint Indonéziánál, tehát az kicsit rövidebb az a zászló, nem egészen négyzetes, de ahhoz közelít. Úgyhogy ez a piros-fehér, ez... Oké, piros és fehér. Úgyhogy köszönjük szépen, Zoli, akkor nézzük a politikai részét ennek az országnak, és akkor botonda folytatjuk majd neked. Köszönjük szépen, jó munkát kívánunk.
Köszönjük. Sziasztok!
Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere, beszélt Indonézia gazdaságáról, adózásáról, és mint mondtam, megyünk majd tovább Feledi Botond külpolitikai szakértővel, és ott meg azt nézzük meg majd, hogy mennyire van veszélyben a demokrácia Indonéziában, itt a jó erős HDI és GDP növekedés után, és hát igazából kerestem indonéz zenét, de nem találtam.
Hogyhogy?
Mert,
az első ország, ami kifolygott rajtad ezek szerint.
Hát figyelj, van nagyon sok jó indonéz zene, gondolom. Talán a Cyborgot kéne keresni, aki jobban otthon van az etnóban.
Igen.
De hogy én olyat, ami ilyen pop-rock olyan jellegűt nem nagyon találtam. Viszont nem kell messze menni, mert Tájföldről van egy fantasztikus előadónk, a Chutima Duangporn, és ő az úgynevezett Molam Singh stílusnak a jeles képviselője. A Molam az a hagyományos mondjuk táj népdal, és beindult egy ilyen új hullám, hogy modern köntösbe rakják ezeket a táj zenéket, különböző, hát ilyen rock, pop, ehhez hasonló stílusokba, és ebbe egész komoly Molam Singh énekes ez a Chutima, úgyhogy hát mindenkinek a saját zenei ízlését nem befolyásolva hallgassuk meg.
Folytatódik az adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják.
Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
Megkaptuk hivatalosan is a nap hallgatójától az SMS-t, illetve a WhatsApp üzenetet. Azt írja nekünk, kedves hallgatónk, hogy mennyire menő már, hogy Gábor, hogy egy dzsakartai taxiban hallgatom az indonéz beszámolót. Hát ez tényleg, azt hiszem, hogy a menőséget kimaxolta, ugye Millás reggelit hallgatja Gábor egy dzsakartai taxiban, amikor Indonéziáról beszélünk. Azért mondjuk azért innen nem ilyen fényes a kép, a humántőke nagyon fejletlen. Igen, lehet, hogy kicsit félreérthető ennek a adóvilág körnek a címe, amikor fejlett és nagyon erősen fejlődő GDP és HDI-s országokról beszélünk, akkor az valahogy, hogyha belegondoltok, olyan országoknál következhet be ez, ahol nagyon nagyot tudnak növekedni. Tehát aki alacsonyan bázis, és onnan növekednek fel. Tehát valóban igaza van Gábornak a humán tőke szempontjából, viszont látszik, hogy óriási fejlődési potenciál van benne, azzal a jó pár százalék, amit behúznak most HDI és GDP-ben is. De nézzük meg, hogy mit csinálnak mondjuk politikailag, vagy a demokrácia területén. Itt van a vonalban Feledi Botond, külpolitikai szakértő. Szevasz, Botond, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt mindenkinek a taxiban is.
Oké, na nézzük akkor, mi a helyzet politikailag Indonéziával. Ugye a jelszava is az az országnak, ha jól emlékszem, valami a sokassággal. Ja igen, egység a sokféleségben, jávai nyelven megfogalmazva. Tehát hogy tudják ezt az egységet kovácsolni, és milyen veszélyek vannak?
Igen, mi történt Suharto óta?
Ugye az EU-nak is egyébként ez a jelmondata, de hát nézzük ezt a vidám politikai részt. Ugye Prabowo lett az új elnök a tavalyi évben, és erről szerintem egy például mondatban itt nálatok is megemlékeztünk, mert hogy ugye ő az, aki még Suhartóval is dolgozott. Tehát egy katonai tábornok időskorára úgy döntött, hogy megkóstolja a demokráciát is, és ebből lett az ő elnök választási kampánya, ugye Jokowi Widodo után, aki egy indonéz mércével mindenképpen relatív sikeres elnökséget, és hát gazdaságilag egy jó időszakot tudott maga mögött. Ugye Prabowóval a helyzet az volt, hogy az fiatal generáció már nem ismerte az emberjogi jogsértéseit, atrocitásait, mindenféle katonai túlkapásait a 80-as évekből, úgyhogy egy nagyon híres kis cicás kampánnyal és mindenféle online területen ügyesen behálózta többek között ezeket a rétegeket is, és hát nyilván az is számított, hogy nem, véletlenül az előző elnöknek a fia volt az alelnök jelöltje, akivel tehát megnyerik ezt a választást. Tehát ezt nem is tudom, képzeljük el úgy, mint hogyha mondjak erre példát?
Mondjál, igen.
jó, hát nehéz lesz, de csak találsz.
Tehát, mintha annak idején Orbán Viktor Kádár János fiával, vagy nem is tudom, tehát, hogy igen, ezt itt még tovább lehetne színezni. Tehát azért itt a hatalom átadás...
Magyar Péter Orbán volt. Viktor fiával.
Hűha.
Na jó, zárójel bezárva.
Tehát, hogy mindenképpen egy ilyen, hát nem a hatalom átadás igény, hanem inkább így a hatalom stabilitása mentén. És pont azért, hogy egyébként stabil legyen a kormányzat, gyorsan rengeteg minisztériumot csináltak, azért, hogy a kisebb pártoknak is jusson a minisztérium, így aztán 48 minisztérium, 56 miniszter helyettes, és mindenféle további 5 további miniszteri jogkörrel megbízott tárca nélküli dolgot hoztak létre. Egyébként lehet, hogy ezek a számok most Magyarországtól nincsenek olyan távol, csak hát egy kicsit nagyobb országról van szó. Tehát itt tényleg tekintve, hogy hány szigeten, hány felé, hogyan oszlik el a különböző lakosság, az őslakosok, a betelepítettek, tehát tényleg nem egy egyszerű történet a kormányzás, és mostanra látogatta le Prabowo elnök azt az utolsó még élő elnököt, aki eddig nem állt be mögé. Tehát egy viszonylag nagy nemzeti konszenzus látszik ahhoz képest, amit mi úgy általában megszoktunk itt az ázsiai országoknál is, pláne mostanában a polarizált Európában. Uh-huh. Tehát ez az alap nekifutás.
Aha, most, de most pont arról olvasgatunk, hogy a katonaság szerepe nő, és hogy építhetik le ismét kicsit a demokráciát, tehát most éppen erről lehetett az elmúlt hónapokban olvasni.
Igen, hát ezzel párhuzamosan elindult az úgynevezett sötét Indonézia, dalt Indonézia tüntetés hullám, mert hogy annyira meg kellett húzni a költségvetést, de az történt, hogy azért a Covid nagyon alaposan bevágott az indonéz gazdaságnak, sőt az indonéz középosztálynak is, szerintem ezt látta Gábor a taxiból, 2019-ben még 60 millió középosztály, pedig tartottunk számot, ez tavalyra már csak 48 millió volt. Ez az egyik része a valóságnak, a másik része pedig az, hogy a munkaerőnek szerintetek hány százaléka van az informális gazdaságban?
Fú, nagyon nagy, én nagyra tippelek.
Hát 60. 60 százalék.
Hogy... 50-et sem mertem volna, azon agyaltam, hogy az 50 az talán túlzás, de jó. Okay.
Tehát a kifehérítésnek a know-how-ját majd egyszer biztos exportáljuk ide is. És a legnagyobb program, amit most bevezetett Tabuhó elnök, az egyébként az ingyenes iskolai ebéd, hogy a jó, tehát ne legyenek alultápláltak a gyerekek, hogy még jó munkaerő legyenek. Ez egy éves 30 milliárd dolláros program egyébként. Mm-hmm. Tehát csak az, hogy az iskolába kapnak ingyen ebédet a gyerekek. Emiatt kellett megvágni a költségvetést más helyeken, ami viszont oda vezetett, hogy több minisztériumban vagy más kinti irodákban nem volt áram, mert egyszerűen már nem tudták fizetni a számlákat a középületeknél, és hát innentől kezdve azért el tudjuk képzelni, hogy a más helyeken történő megvágások is bőven oda mentek, például az egyetemeken, hogy elindult az egyetemi kutatói pénzeket, ugyanúgy megvágtak, hogy ez a sötét Indonézia tüntetés ez elindulhat. Ugye eközben egy óriási, egy darab állami alapba terelnek mindent, ez most már egy 900 milliárd dolláros alapnál tart, tehát ez egy azért a magyar költségvetésnél jelentősen nagy szám. Ez az, amiben mindenféle állami menedzselt, eszettelt vállalatot egyebet belepakolgatnak, és a másik oldalon ugye építik az új fővárost, mert hogy a gyakorlatilag a klímaváltozás miatt azok között van, ami a legveszélyeztetettebb. Ugye az egész ország nagyon veszélyes helyen van a tengerszint növekedés miatt. Egyébként, ha más nem történne, de ugye nagyon rendszeresen és nagyon nagy területű esőerdőket vágnak ki, tehát ráadásul még csak veszítik is el a CO2 felszívó kapacitásukat, miközben az egyik legnagyobb kibocsátó globálisan pont emiatt a erdőfelégetések, illegális falvágások és a szén felhasználás miatt 2027-re tervezik megduplázni a szénerőművekben elégetett szénmennyiségét. Tehát, hogy itt még nem a zöld politikák okoznak problémát, hanem pont ellenkezőleg annak a hiánya. Na most, hogy mennyire érezhető az autokrácia, egy nagyon érdekes epizódot találtam ehhez. Van egy Tempó nevű újság, ez alapvetően egy kormánykritikus újság, tehát van ilyen, és ők kaptak egy doboz levágott fejű patkányt idén márciusban.
Tehát, igen.
De korábban egyébként malacot is kaptak fül nélkül, tehát különböző módokon üzenik meg nekik, hogy nem értenek egyet a kormánykritikával. Viszont Prabowo elnök adott egy olyan interjút, ahol egyszerre 6 indonéz újság főszerkesztője kérdezgethette. Ugye egy picit ízlelgessük, tehát a Suharto volt katonai vezető élethalálúra, mégiscsak egy ilyen interjúra összeül, ahol elmondja, hogy a Tempó incidenssel mennyire nem ért egyet. Tehát, hogy biztos, hogy rengeteg visszaélés van, újságírókat is zaklatnak, és egyébként hoztak egy új büntető törvénykönyvi szakaszokat 2022-ben, ami abszolút a nemzetközi emberjogi sztenderdekkel szembe megy. Ugye itt már az elnök, az államfőnek az inzultálásáért is börtönbüntetést lehet kapni, a különböző engedély nélküli tüntetéseket lehet penalizálni, folytassam, vagy megyünk ötleteket, illetve a házasságon kívül kapcsolat is büntethető, és hát így lehetne szépen tovább folytatni ezt a sort. Tehát nagyon komoly a hatalom védettségének emelése, jogi és karhatalmi eszközökkel, és hát ekközben mondjuk azt, hogy az úgynevezettekből vesztik körköt, tehát a házi munkások, akik mosogatnak, takarítanak, számukra ígért törvényt azóta se hozták meg, tehát őket gyakorlatilag, ha nincs jó körülmények között, nincs szerencséjük, akkor akár félre szolgaságba tartják. És ez az általános szituáció, és akkor még van Nyugat-Pápua, ahol pedig ugye gyakorlatilag egy katonai jellegű lázadás zajlik a indonéz hatalommal szemben a betelepítések miatt. Kínzásokkal mindennel, ahogy azt klasszikusan elképzeljük egy ilyen őserdei kivetel.
Már félek megkérdezni, Botond, de ugye beszéltünk már erről úgy, hogy kénytelen vagyok, hogy azért Kína is ott jelentősen ott van ezen a területen, és próbálja ott a vizeken is kifejteni hatását, meg hát nyilván a politikában is.
Így van, igen, tehát Kína abszolút útövezett programmal bőven megjelent az országban, építkeznek rengeteget, tovább bővítették most a korábbi négy területre kiterjedő együttműködést, vagy ötödikkel méghozzá egy biztonsági pillérre bővítették, ami ugye azért meglepő, mert klasszikusan például Latin Amerikában az a modell megy, hogy gazdaságba, kereskedelemben, infrastruktúra fejlesztésben hatalmas kínai pénzeket beengednek, de biztonságban még mindig az Egyesült Államok. Ehhez képest ez itt egy nagyon nagy engedmény Peking számára, nem véletlen, ugye Prabhu elnököt még beiktatása előtt meghívták Pekingbe látogatásra. Tehát azért ez is egy, ez is egy olyan dolog, ami hát mutatja, hogy itt van barátság. És hát ne felejtsük el, hogy Trump 32%-os vámokat vágott ki rájuk, tehát ez ugye magasabb, mint amit az EU kap. Ugyanezt is felfüggesztették 90 napra. Egyébként az EU is akar egy egyezményt kötni, IEU CEPA nevű, hát ez a Comprehensive Economic Partnership indonéz EU megfelelője, és ezt egyébként, ha jól vagy, akkor lehet, hogy idén sikerül megkötni, szintén talán sokat tesz azért, hogy az egyezmények tudjon kötődni. Ugye Kína kapcsán azért azt látni kell, hogy Indonézia az, aki csatlakozott a BRICS-hez. Tehát ez azon ország csoportokba tartozik, akik ebbe a második bővítési körben csatlakoztak. A BRICS-ről egyszer majd érdemes beszélgetnünk, szintén nem kell túlértékelni se, de jelképesen mutatja azért, hogy hát a komoly nagy súlycsoportban lévő déli országok részéről Indonézia is belefogott abba, hogy a globális politikában megjelenjen, annak ellenére, hogy nyilván a hadsereggel még nem annyira ütőképes, de azért ezen is bőven dolgoznak, illetve ahogy mondtátok, a hadsereg számára egyébként pont, hogy egy volt katonai vezető lett az államfő, egyre több minisztériumban teszik lehetővé a munka felvételét. Tehát ez egy érdekes problematika, hogy annyi katona van, hogy egyszerűen nincs annyi katonai poszt, amennyi katona, és azért civil posztokat adnak nekik. Most ezeknek a minisztériumoknak a körét bővítették, ahol katonák dolgozhatnak. Tehát valahogy így néz ki ez a katonai-civil kapcsolat, és nyilván ez pont Trabopuának alatt azért majd változni fog, és tovább a katonaságnak az előnyére mozdulhat át ez az egyensúly. Úgyhogy tehát Kína kökeményen, az ASEAN-nak persze ugyanúgy tagjai, a BRICS-ben BRICS-be beléptek, és hát azért azt is látjuk, hogy az indiaiakkal ugyanúgy próbálkoznak, meglátogatta Indiát már Prabhu elnök, úgyhogy a beiktatása után oda ment egyébként először, ez is nagyon fontos, úgyhogy szerintem azért ők igyekeznek a kiegyensúlyozó, mindenki felé nyitó, és mindenkit egy picit beengedő politika irányába mozdulni, még Japánnal is megkötötték ezt a Comprehensive Strategic Partnership-et, és a klasszikus szektorokon túl most már például mesterséges intelligenciával akarnak a japánokkal együttműködni. Úgyhogy szerintem ügyes külpolitika, biztos olvasták a politikai igazgatókönyvét, és a konnektivitást azt most értelmezték magukra. Úgyhogy Japántól Ausztráliáig ők is konnektálnak, nyilván a nyersanyagokért pedig jönnek. És ugye hát ez a tragédiája a kisebb helyi törzseknek, vagy őslakosoknak, ahol egy-egy szigeten találnak minket, és hát az óriási kitermelő cégek, legyen ez kínai vagy más, az nyilván nincsen tekintettel, és nem is kényszerítik rá, hogy tekintettel legyen a helyi lakosságnak az érdekeire. Tehát ez pedig hozza ezeket a klasszikus kitermelési problémákat.
Hát izgalmas a kép. Köszönjük szépen, Botond, hogy így felvillantottad. Hát,
röviden
ennyit Indonéziáról. Köszi szépen, további jó munkát neked.
Én köszönöm nektek is, és a hallgatóknak is jó hétköznést. Sziasztok!
Feledi Botond külpolitikai szakértő beszélt Indonéziáról politikailag, illetve geopolitikailag, mit lehet tudni. Azért nézzük ezt az országot, mert adóvilág rovatunkban most az elmúlt időszakban nagyon erős GDP és HDI növekedést végrehajtó országokat vesszük sorra. Indonézia is ilyen, mint ahogy hallottuk, bőven van még mit orvosolni. Ez a két szám pedig csak azt mutatta, hogy az utóbbi időben azért ezen a területen, ezen a két területen jelentős növekedés volt.
Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió.
Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
Nem tudjuk kihagyni, mert a kedves hallgatónk megírta,
a tippet.
Hogy, és egyébként jól sejtettem, hogy Indonéziából az a muzsika az, ami igazán áttörő, ami az etno kategóriába tartozik, a világzene kategóriába. Jöttek is a Budapest Ritmóra. Nagyon jó banda, a Nusantara Beat, úgyhogy tőlük jön most egy szám. Állítólag nagyon jó koncertet adtak most idén.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De, egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
Kedves hallgató is felzárkózik a napi menő hallgató mellé, aki dzsakartai taxiból hallgatta az indonéz adóvilágrovatunkat. Ő azt mondja, mennyire menő már az Etele úton a harmadik emeletről hallgatom a műsort. Igen,
így van.
Az is menő.
Tényleg.
Úgyhogy ő is ott van a listánkon. Na nézzük akkor a aranyköpésünket. Kit választottál? Na?
Na, legyen a Jay Leno.
Mert? Jó, lehet.
De hogy mindegy.
Jöjjön a Leno.
Parancsolj.
Az autóversenyzés
neked jobban
ma 75 éves, ugyanis Jay Leno.
Amerikai humorista,
televíziós műsorvezető és klasszikus autó és Harley Davidson fan és kollektor és gyűjtő. Szóval az autóversenyzés többnyire olyan, mint a szex. Minden pasi azt hiszi, hogy jó benne. Hát.
Láttunk rá példát, meg hallottunk, tehát éles meglátás.
Köszönjük szépen.
Még ha általánosítani sosem jó dolog, igen, de egy aranyköpés keretében lehet.
Jay. Köszönjük, Leno úr. Már nem is tudom, melyik humorista mondta, hogy Jay Lenónak akkora álla van, hogy ha lehajol, akkor kitörli saját magának. Tehát, hogy azért tudják egymást gyepálni rendesen.
Valamelyik kedves kollégája, de hát érthető.